Kedves hallgatóink, itt van a vonalban Weiner Senyei Tibor, friss József Attila díjas költő, és azért hívtuk őt föl, mert lesz egy előadása a költő a költőről, azaz Tibor Petőfi Sándorról fog mesélni, méghozzá szeptember 10-én Szentendrén, és azt jutott eszembe, hogy hát úristen, hiszen mindent tudunk Petőfi Sándorról, amit lehet kiskorunktól kezdve ezt tanuljuk, aztán jobban belegondoltam, és rájöttem, hogy tulajdonképpen fogalmunk sincs, és egyáltalán nem tudunk semmit Petőfi Sándorról, és annyira ambivalens volt ez az érzés, hogy akkor gondoltam, hogy megkérdezem Tibit, hogy tulajdonképpen miről is fogsz te beszélni, és mi az, amit tudunk, és mi az, amit nem tudunk Petőfiről, ha már ugye itt ez a 200 éves évforduló. Szia Tibi! Jól mondtam mindent?
Szervusz András! Igen, ez a Szentendrei Nyitott Templomok Fesztiválján lesz, amit a Ferenci Múzeum és a helyi egyházi vallási közösségek szerveznek, ezért ilyen szakrális helyeken lesznek ezek az előadások. Péntektől vasárnapig, ez már a harmadik ilyen fesztivál, amit itt Szentendrén megrendeznek, és az evangélikus templom adott helyet ennek az irodalmi filológiai előadásnak, amit én tartani fogok, amiért nagyon hálás vagyok nekik. Hát a Halhatatlan Petőfi címet adtam ennek az előadásnak, hiszen jól tudjuk, hogy Petőfi nem halt meg, csak átalakult.
Igen.
Talán emlékszel rá, András, hogy sok évvel ezelőtt, pontosan 10 évvel ezelőtt írtam a Szuper Petőfi című cikkemet,
igen.
ami arról szólt, hogy Petőfi Sándor milyen fontos volt az én költői pályakezdésemben, ugyanis pontosan 32 évvel ezelőtt 10 évesen a rendszerváltás környékén a helyi kis falusi könyvtárban ilyen kiárusítás volt. És a nagypapám, aki egy vak bácsi volt, adott nekem 10 forintot, hogy menjek és vásároljak magamnak könyvet. De hát a papának a további bölcsessége az volt, hogy bármit is veszel, kisfiam, 1 forintod mindig maradjon. Úgyhogy ezzel az utasítással mentem 10 éves kisfiúként a helyi könyvtár kiárusítására, ahol voltak például képregények, meg ilyen hahoták, meg ilyenek, amik nagyon vonzóak voltak számomra, de hát azok mind ilyen dirib darabok voltak, és aztán voltak ilyen Marx és Lenin összes oda-vissza, nyilván a rendszerváltáskor úgy gondolták, hogy erre már semmi szükség nincsen, ezek meg nagyon vastagok és ijesztőek voltak, úgyhogy összesen mit dőlt el, hogy nem leszek politikus. Aztán voltak ilyen bibliák, de mivel a nagymamámnak volt bőven elég bibliája, aki szintén egy evangélikus és nagyon, nagyon vallásos hívő ember volt, és sokat foglalkozott velem, ezért úgy gondoltam, hogy bibliára arra nincsen szükségem, itt dőlt el, hogy nem leszek pap vagy lelkész. És aztán találtam verses köteteket, és az egyik verses kötet pont 9 forintba került.
Aha.
Hát mondom, ez tökéletes, ez volt a döntés oka, hát 1 forinton pont marad, ahogy a papa mondta, és hazavittem ezt a verses kötetet, ami történetesen egy Petőfi Sándor összes verse kötet volt, aminek a papa nagyon megörült, és hát mondta, hogy hát ő sajnos vak, és ugye a nyári szünetet azzal fogjuk tölteni, hogy én felolvasom neki a Petőfi összest. És tényleg a nyári szünet alatt olvastam a papának a Petőfi verseket, nyilván egy csomó mindent nem értettem belőle 10 évesen, de a papa az mindig segített, hogy megértsem.
És volt, amit átugrottál, vagy kihagytál?
Hát, mert nem emlékszek erre pontosan. Én úgy emlékszem, hogy egész határozottan végigmentünk rajta. Tehát, hogy így, amit lehetett, elolvastuk. És amikor valamit úgy nem nagyon értettem, vagy nem nagyon tetszett, akkor a papa úgy megmagyarázta, hogy ez most miről szól, hogyan kéne értenem. Úgyhogy ahogy így végigértünk, így egyszer csak feltűnt, hogy ez a Petőfi Sándor rendkívül sok helyen járt, ugye ő is, mint én is szoktam a verseim aljára mindig odaírom, hogy hol írtam és mikor, és ő is ezt csinálta, illetve hát nagyon sok különböző női név szerepelt ezekben a versekben. És hát kérdeztem a papát, hogy de hát papa, ez hogy lehet? Mire a papa azt válaszolta, hogy hát igen, a költők azok nagyon sokat utaznak, és nagyon sok hölgyet ismernek. Úgyhogy ez a 10 éves Tibikének rendkívül szimpatikus volt. Petőfi Sándort abszolút úgy láttam, mint egy ilyen szuperhőst, aki ott harcol a forradalomba, meg egyáltalán kimondja...
Hát ezt is tanuljuk róla, valljuk be.
Hát igen. Egy ilyen kép alakult ki abba a 10 éves Tibikébe, és nagyon megszerette a költőket, és oda állt nyukám elé, hogy anya, eldöntöttem, én költő leszek, és mondta, hogy nagyszerű, biztos, hogy nem pap vagy politikus. Mondtam, hogy biztos. Mondta, hogy jó van, most már csak egy feladat van hátra. Kérdeztem, hogy micsoda? Hát verseket írni.
Igen, hát ez elengedhetetlen része a költészetnek.
Igen, igen, igen. De hát ez egy ilyen vicces, humoros része annak, hogy én hogy lettem költő. És közben azért ott elég sok probléma volt anyukáméknak a házasságában, és így rájöttem, hogy ahogy írok, valahogy így gyógyul a lelkem. És jobban érzem magam, és jobban ki tudom mondani, hogy mi az, ami nem tetszik, vagy mi az, ami tetszik, és hogy a költészet ilyen első fázisban szerintem sokaknak, nekem is ilyen volt, öngyógyítás. És akkor válik igazán érdekessé a költészet, amikor már nem csak öngyógyítás, hanem sok más új területet is fel lehet fedezni, másoknak is jelent valamit az a költemény, másoknak is megfogalmazódik az a gondolat, amit a költő mondott, csak hirtelen ott kimondatik. És aztán, ahogy mentem tovább az életembe, és elvégeztem a Szegedi Egyetem filológia szakát, ott azért észrevettem, hogy hát erre a Petőfi Sándorra nagyon-nagyon sokféle maszk, kép ráragadt, nagyon sok mindent mondanak róla, és nagyon keveset tudunk róla valójában. És plusz még ráadásul egy olyan történet is volt, hogy ugye a Senyei családnak még a háború, vagy hát a kommunisták előtt volt három kastélya is, ebből az egyik a Bélyi kastély volt, ami most Felvidékhez, vagy a trianoni békediktátum során átkerült Felvidékre, Szlovákiába, és azt nagyon szépen felújította a helyi magyar közösség az elmúlt években, és oda állítottak egy emléktáblát, amin az szerepel, hogy Petőfi Sándor 1856-ban halt meg. És hát az én irodalmi tanulmányaim, amik hát nyilván nem terjednek ki mindenre, nem erről szólnak. Úgyhogy írtam annó egy cikket erről, hogy hát milyen érdekes, hogy Petőfi nem halt meg, sőt, egyesek szerint eljutott Barguzinba,
hogy nem.
Sokáig élt, meg mindig él. És akkor elkezdtem arról beszélni, hogy milyen furcsa az, hogy ez ilyen nagyon fontos, és ilyen nagyon komoly vitákat váltott ki embereknek, és aztán megtalálták a csontokat, amikről kiderült, hogy Petőfi nő volt a csontok alapján, ugye az a Magyar Tudományos Akadémia ellenőrizte ezeket a csontokat, és hát ez mind-mind ilyen összeesküvés elméletekre adott
számot. Igen, akkoriban volt az a vicc, hogy talpra hazám itt a kazán. Ugye, így, utalva Morvai úrra, aki hát a igen, kazánokból igen, gazdagodott meg, és ő finanszírozta az expedíciót.
Igen, igen. Én nem is ez a része volt számomra érdekes, hanem az, hogy milyen érdekes, hogy azzal, amit viszont biztosan tudunk, hogy Petőfi írt, alkotott, és ahogy élt, és amit mondott, azzal egyre kevésbé tudunk mit kezdeni, és ő megmaradta a legnagyobb magyar költőnek, ugye, akit Kínába is imádnak, és minden faluban, minden utolsó településen is van legalább egy Petőfi Sándor utca, és az összes embernek, hogyha bárkit megkérdezem Magyarországon, akkor, hogy milyen a költő, akkor annak olyannak kell lennie, mint Petőfi Sándornak. Lobogó, tekintet, fekete haj, lehetőleg fiatalon halljon meg, reménytelenül legyen szerelmes, legyen csóró, gyalogoljon sokat, tehát, hogy így valahogy ezek a sztereotíp képek lettek érvényesek a magyar költőkre, és el is várjuk a magyar költőktől azt a szerepet, hogy ők mondják ki a magyar társadalom nagy problémáit, és oldják meg. Érdekes módon a magyar festőművészektől, vagy a magyar zeneszerzőktől, vagy a magyar szobrászoktól ugyanezt azért nem várjuk el, hanem hogy inkább azt, hogy alkossanak. De a magyar költőknek és az irodalomnak valahogy ilyen kiemelt helye lett a magyar történelemben, és erről Petőfi nagyon sokat tehet. Tehát ez az ő felelőssége ebbe óriási, ugyanis Petőfi ugye színész is volt, és nagyon tudatosan rájátszott arra, hogy őróla a költő képe alakuljon ki, ő legyen a költő, és különösen érdekes az, hogy például ebben a 200. évforduló, ami most ugye zajlott, rengeteg Petőfiről szóló kötet jelent meg, és nagyon kevesen vagy inkább senki nem foglalkozott azzal, ezeken a könyveken mindegyiken van Petőfiről arckép, de senki nem foglalkozott azzal, hogy ezek az arcképek hamisak, nem igazi Petőfi van rajtuk, hanem vagy egy idealizált Petőfi, vagy valamilyen megrajzolt, romantikus szemszögből ábrázolt Petőfi, vagy megfestett Petőfi. És ugye az egyetlen ismert daguerotípia, ami a Petőfi Irodalmi Múzeumban van, arról nagyon kevesen
Igen.
írtak. Páran azért próbáltak erről beszélni, hogy hogy is nézett ki valójában Petőfi, milyen volt az igazi Petőfi arc, és erről nekem az egyik kedvenc szerzőm, akit nagyon szeretek, Várkonyi Nándor írt egyébként egy hihetetlenül izgalmas könyvet Petőfiről is, meg erről az arcképről is. Ő azonosította egyébként ezt be, meg rakta össze ezt a történetet, hogy ez hogy is készült. És amennyire én tudom, amikor ez a fénykép elkészült, amin egy hát egy kamaszkorból kilépő, fiatal, felnőtt férfit látunk, akinek kicsit ilyen posgás az arca, nem ez a romantikus tekintet néz vissza
Hát,
ránk,
hogy a
hanem...
posgás arcot te hol látod azon a fekete-fehér képen, azt nem tudom, Tibi, de hiszek neked.
De nézd meg jobban, hogy is néz ki ezen a Petőfi, és rakd oda a romantikus képek mellé, és ezt nem szokták kirakni Petőfiről szóló könyvek címlapjára, vagy ritkán, mert nem egy vonzó arc, hanem egy őrült forradalmár néz ránk.
Persze, hát azt hiszem, hogy az Orlai Petri Soma rajz az viszi a prímet, ami legalább egy barát, és vélhetőleg valamelyest őszinte rajz is, de hát nyilván, mint minden rajz azért idealizált, de kétségtelen, hogy ez ment át aztán a március 15-e téren látható és az ég felé mutató Petőfi szoborba, és tulajdonképpen itt meg is állt a költőnek az ő ábrázolása. Tibi, azért mesélj egy kicsit arról is, hogy te miről fogsz majd mesélni, mert fogytán az időnk, és azért csináljunk egy kis kedvet az előadásodhoz is.
Igen, nem akarom az egész előadást elmondani, de főleg arról fogok beszélni, hogy ez a Petőfi, ez a halhatatlan Petőfi kép hogyan forrott rá a későbbi magyar költészetre, és hogyan volt borzasztó nehéz egy akár egy Ady Endrének, egy József Attilának, egy Vörös Sándornak, vagy Pilinszky Jánosnak emögül kilépnie és megteremteni a saját érvényes költői képét, illetve, hogy bizonyos versei Petőfinek, mert azért néhány verset is mindenképpen szeretném majd felolvasni, mennyire hihetetlenül erősek, aktuálisak, érdekesek, izgalmasak manapság is, és hogy hogyan olvassuk újra Petőfit, mert ma már, amikor 30 évvel később olvasom Petőfi Sándor verseit, vagy 32 évvel később, mint a 10 éves egykori önmagam, teljesen máshogyan olvasom őket. És azt veszem észre, hogy akár Petőfiről van szó, akár a többi költőről, vagy költészetről, amikor az embereknek elkezdek arról beszélni, hogy miért jó, miért fontos, miért szép költészetet olvasni, és az hogy teheti gazdagabbá, boldogabbá, szebbé, izgalmasabbá az ember életét, akkor mindig megdöbbennek, de hát, hogy ilyeneket mondanak, hogy de nekem nincs időm verseket olvasni, meg ugyan már kiolvas verseket, meg stb. Úgyhogy én nagyon konkrét, gyakorlatias tanácsokkal fogom ellátni azokat, akik eljönnek, hogy hogyan, mikor, miképpen érdemes olvasni, akár kortárs költőket is, de ezeket a nagy, nehéz klasszikusokat is, amelyekre ennyi sok maszk ragadt, mint például Petőfi Sándor, hogyan tudjuk érvényesen, aktuálisan újraolvasni, mint például egyébként a Petőfi versekkel a Ferenczi Gyuriék csodálatosan megtették, amikor egy Petőfi albummal készítettek, azt én nagyon szeretem, tehát érvényesen nyúltak hozzá mai szemszögből a Petőfi versekhez, és szerintem, amikor egy mai olvasó kezébe vesz egy Petőfi Sándor összes verses kötetet, akkor is azt fogja észrevenni, hogy ez a 200 évvel ezelőtt világra jött derék ember, ennek még most is vannak érdekes és érvényes hozzászólásai az élethez, bármilyen tragikusan és fiatalon is halt meg, vagy nem halt meg, például ha a Felhők ciklust vesszük a kezünkbe, vagy például a Magyar Politikusok című örökérvényű klasszikus költeményét, amelyből egy versszakot idéznék. Tanuljátok meg, mi a költő, és bánjatok szépen vele, tanuljátok meg, hogy a költő az istenség szent levele, melyet leküld magas kegyében, hozzátok gyarló emberek, amelybe örök igazságit saját kezével írta meg.
szerénytelenül, igen, ajánlom magát. De Tibi, tehát, hogyha most ironizálni akarnék, akkor azt mondjuk, hogy hasznos tippek Petőfi olvasásához, vagy 10 trükk, hogyan olvasd Petőfit, tehát valamilyen egészen kézzelfogható kis workshopot ajánlasz te.
Hát igen, az előadásomat így is meg lehet persze fogalmazni, de valójában itt az lesz szerintem az érdekes, hogy én 21. századi költőként hogyan látom a legnagyobb magyar költőt, hogyan olvasom, és mit tanácsolok az embereknek, hogy hogyan nyúljanak hozzá.
Na hát ezt mindenkinek ajánljuk, mert azt gondolom, hogy itt elvicceltük, de én ismerem a te könyveidet, műveidet és előadásaidat is, és azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas lesz. Tehát akkor még egyszer szeptember 10-én a Szentendrei Evangélikus Templomban hány órától?
Délután 5 órakor, és ha már így ajánljuk az én előadásomat, nézzék meg a Szentendrei Nyitott Templomok hétvégéjét, mert fantasztikus koncertek lesznek, be lehet nézni majd a katolikus, az ortodox, az evangélikus és a helyi zsidó közösségek életébe is, úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, ami a lelki-szellemi párbeszédről szól.
És ha már itt tartunk, maradt még néhány percünk, 16-án lesz neked és feleségednek Virágnak egy költői estetek, szintén Szentendrén, ugye jól mondom?
Igen, igen. Hát mi itt élünk a Kadacsúcson, ami Szentendre és Leányfalu között van, itt kertészkedünk, méhészkedünk, meg itt írjuk a verseink nagy részét, és mindig is ősszel is, meg tavasszal is szeretünk így egy-egy ilyen pikniket hirdetni, amikor csak felmegyünk a Kadacsúcsra, ahol van egy ilyen kis erdei könyvtár, amit mi alapítottunk, és nem csinálunk semmi más, csak felolvasunk egyszerűen a saját verseinkből, amik itt születtek ezen a környéken, és akkor a helyi béliek is eljönnek, hoznak ilyen pokrócot, fonott kosarat, bort, süteményt, és akkor beszélgetünk, meg saját verseket olvasunk fel. Ez rá egy hétre, tehát 16-án, igen, az is délután 5 órakor leszakad a csúcson, az rajta van az összes túra térképen, mert innen kezdődik a pilisi túra ösvény.
És a te Facebook oldaladon, Weiner Senyi Tibor Facebook oldalán szerintem bővebb információk is lesznek. Tibor, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket, és akkor hajrá Petőfi egyrészt, meg hajrá költészet piknika Kadacsúcson másrészt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és azért időről időre majd mesél nekünk Pilinszkiről is, meg Vörös Sándorról, és persze újra Petőfiről. Köszönöm szépen még egyszer, szervusz.
Köszönöm szépen, Andis, és üdvözlöm a hallgatókat is.